Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Egy olyan témával fogunk foglalkozni, amelyet itt még a Pogi Podcasten még nem tárgyaltunk, és ez nem más, mint a viselkedés közgazdaságtan, ami egy alternatív közgazdasági iskola a főáramú úgynevezett neoklasszikus közgazdaságtanhoz képest. Ez az, amit a legtöbb iskolában, a legtöbb egyetemen tanítanak, már hogy a neoklasszikus, és hát sok más iskola is van, amelyeket próbálunk időről időre bemutatni, de az egyik legnagyobb kihívó az a viselkedés közgazdaságtan, aminek az a lényege, hogy nem egy alternatív, absztrakt világot építünk fel, amit aztán megpróbálunk hozzáigazítani a valósághoz, mint ahogy teszi azt a főáramú neoklasszikus iskola, hanem a viselkedés közgazdaságtan hívei igazából abból indulnak ki, hogy a valódi emberek a valódi világban hogyan viselkednek, hogyan fogyasztanak, hogyan élik az életüket a gazdaságban. Ez az iskola az utóbbi évtizedekben elég jelentősen erőre kapott, amit például az is mutatja, hogy 5 Nobel-díjat is, közgazdasági Nobel-díjat is kaptak. Az elsőt Herbert Simon 1978-ban az úgynevezett korlátozott racionalitás fogalmának a kidolgozásáért, a másodikat Gary Becker 1992-ben, fogyasztói motivációk és hibák elemzéséért. Aztán 2013-ban Robert J. Shiller az eszközárak elemzésének egy viselkedés közgazdaságtani megközelítéséért. 2017-ben Richard Thaler a előrejelzhető irracionalitás és az ösztökélés elméletéért kapott Nobel-díjat, és hát talán a leghíresebb az összes közül, amiről talán a legtöbben hallottak, az Daniel Kahneman és Amos Tversky, akik 2002-ben kaptak Nobel-díjat, hát nagyon sok mindenért, de leginkább a horgony hatás fogalmának a kidolgozásáért. Ezekről mind lesz majd szó idővel a Pogi Podcasten, megpróbáljuk mindegyiket feldolgozni és egy kicsit erről beszélni, de a mai alkalommal nem ezekkel a Nobel-díjas közgazdászokkal fogunk foglalkozni, hanem egy olyan témával próbáljuk meg bevezetni a viselkedési közgazdaságtan elméletét, amely talán a legtöbb hallgatóhoz közel áll, és ez pedig a pénz költése, hogy hogyan bánunk a pénzzel, Dan Ariely-nek és Jeff Chryslernek a Dollars and Cents, dollárok és értelem című könyvét fogjuk feldolgozni. Szóval viselkedés közgazdaságtan, vagy más szóval behaviorista közgazdaságtan, így is ismerik. És hát ennek az iskolának az a lényege, hogy ez a legfontosabb mondani valója, hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannak az egyik legnagyobb Achilles-inas hibája az tulajdonképpen az, hogy azt feltételezi, hogy az emberek racionálisak, ráadásul meglehetősen magas szintű racionalitást, néha hiperracionalitást feltételez a főáramú közgazdaságtan. Ugye, aki tanult ilyet, az tudja, hogy úgynevezett homo economicust feltételez ez az irányzat, azaz, hogy egy olyan embert, aki az összes döntését a gazdasági racionalitás alapján hozza, és hát a viselkedés közgazdaságtan hívei pedig sokszor úgy érvelnek, és a ma elemzett könyv szerzői is ezt gondolják, hogy jobb lenne a hétköznapi embert valójában homo irracionalisnak leírni, azaz, hogy hát irracionális embernek nagyon messze van a
hétköznapi embernek a viselkedése, a gondolkodása, a döntéshozatala attól, amit racionálisnak nevezhetnénk, vagy meglehetősen racionálisnak, és ebből a szempontból sokkal inkább az érzelmek vezérlik meg mindenfajta más, és nagyon kevéssé igaz az, hogy egy homo economicus lenne. És hát ez elég nagy lukat vág a főáramú közgazdaságtannak a gondolkodásába. A könyv, amit ma megbeszélünk, ez a Dollars and Cents című könyv, aminek ugye a magyar fordítása az lehetne, hogy dollárok és értelem, de itt a cents szó ez nyilván a centekre is utal, tehát dollárok és centek helyett van itt a címben az, hogy dollárok és értelem. És hát sugallja a könyv címe, hogy a pénzről, a pénz kezeléséről van szó ebben a könyvben. 2017-ben jelent meg a HarperCollins kiadónak a gondozásában. A két szerző pedig Dan Ariely és Jeff Chrysler. Mondok néhány szót a két szerzőről. Dan Ariely hát elég híres a TED és egyéb előadásairól, rengeteg rövidebb előadását találhatjuk meg az interneten, de ő alapvetően a Duke Egyetem professzora a viselkedés közgazdaságtan területén, és hát két korábbi híres könyve is megjelent, az egyik a Predictably Irrational, az előrejelezhetően irracionális, és a második pedig The Honest Truth About Dishonesty, az őszinte igazság, az őszintétlenségről. Ez a két híres könyve van Dan Ariely-nek. A másik szerző pedig Jeff Chrysler, aki a JP Morgan bankháznak a viselkedés közgazdaságtani divízióját vezeti, és emellett pedig meglepő módon humorista is, a Comedy Centralnál humorista. És ez egyébként érződik a könyvben is, tehát nagyon sok helyen humorosan próbálja olvashatóbbá tenni a viselkedés közgazdaságtan gondolatait. A két szerző, gondolom, a humorosabb részek inkább Chrysler munkáját viselik magukon. És akkor néhány gondolat arról, hogy mit is írnak a szerzők. Tehát ugye a kérdés az az alapvetően, hogy hogyan kezelik az emberek a pénzt, és még konkrétabban az, hogy miért kezelik félre a pénzt, miért van az, hogy nagyon sokszor rosszul bánunk a pénzzel. Néhány ok erre. Az első, amit rögtön bevezetnek, az a neoklasszikus iskola által is ismert alternatíva költség, azaz, hogy bármilyen költésünk van, annak mindig van alternatívája, tehát ha valamire elköltöttünk egy bizonyos összeget, azt már egy másik dologra nem tudjuk elkölteni. És hát megdöbbentő, hogy az emberek ezt milyen gyakran figyelmen kívül hagyják, miközben azért ez egy elég egyértelmű összefüggés, de a hétköznapi életben meglehetősen sokszor az emberek ezt nem veszik figyelembe, nem fogadják el, nem ez alapján gondolkodnak. A másik ilyen, ez az úgynevezett mentális számvitel, vagy legalábbis a szerzők így hívják. A mentális számvitel az azt jelenti, hogy valamennyire kompartmentalizáljuk a pénzünket, azaz, hogy ilyen dobozokba rakjuk be, miközben valójában egy kasszánk van, tehát az összes pénzünk minden egyes forintja ugyanannyit ér, de hajlamosak vagyunk arra, hogy néha elkülönítsünk ilyen külön kasszákat, és az egyik kasszánkból az agyunkban, a gondolkodásunkban, és az egyik kasszánkból könnyedebben költünk, könnyelműbben költünk, a másik kasszánkban pedig sokkal jobban megnézzük a minden egyes fillért. Tipikusan ilyen a szórakozási kassa, tehát nagyon sok embernek a fejében van egy külön kassa arra, hogy mennyit költhet mondjuk szórakozásra, ami hát alapvetően egy irracionális dolog, mert ilyen nincsen, tehát ezek a forintok azok ugyanolyan forintok, mint amik nem a mentális szórakozási kasszában vannak. Másik példa erre, amit hoznak a szerzők, az az, amikor valaki elmegy rulettezni, van nála $5, elkezd játszani, és egy bizonyos pontján az estének 3 millió dollárnál tart már, viszont az este végére elveszti ezt a 3 millió dollárt teljes egészében, hazamegy a szállodába, a felesége megkérdezi tőle, hogy na hogyan játszottál, milyen volt az este, és azt mondja a feleségének, hogy hát elvesztettem 5 dollárt, mert hogy az ő fejében ez az egész külön kasszaként van kezelve, és azt gondolja, hogy amikor volt 3 millió dollárja, az valójában ebben a játékkasszában volt, és nem olyan nagy probléma, hogy végül is azt is elvesztette. Tehát ő úgy gondolja, hogy a nap végén nem többet vesztett, mint 5 dollárt, miközben valójában 3 millió dollárt veszített, hiszen állt már úgy is. Egyébként érdekes módon pontosan ezt a gondolkodást lehetett megfigyelni, amikor nem olyan régen bezuhant a bitcoinnak és a dogecoinnak az árfolyama, amikor látványosan hatalmas zuhanásokba kezdtek a kriptovaluták, akkor nagyon sok kriptovaluta hívő úgy érvelt, hogy de hát én még mindig jól állok, hiszen az év elején vettem olcsón, és hát mondjuk 30%-on állok még mindig, és nem vették figyelembe azt, hogy bizony ők álltak 80-90-100%-on is, hát sokkal magasabban, és hajlamosak voltak azt gondolni, hogy alapvetően hát semmi baj nincsen, még így is nyerésre állnak, miközben a teljesen racionális, őszinte megfontolás az az lett volna, hogy bizony ahhoz képest, hogy egyszer a csúcson hogy álltak, ahhoz képest hatalmasat veszítettek. Szóval ez a mentális számvitel, azaz, hogy kompartmentalizáljuk, dobozokba rakjuk a különböző költéseinket. Aztán egy másik dolog, amire felhívják a figyelmet a szerzők, hogy hajlamosak vagyunk könnyen elfogadni azt, ami ingyenes, nagyon örülünk mindenfajta ingyenes ajándéknak, miközben az esetek többségében, ami ingyenes, azért bizony hosszabb távon valamilyen formában fizetni kell, nem véletlenül adnak nekünk ingyenes ajándékokat a cégek. Erre nagyon jó példa, a két szerző azt a példát hozza, hogy amikor bemegyünk egy kaszinóba, akkor ingyen italokat kapunk, és nagyon megörülünk ezeknek az ingyenes italoknak, de nyilván nem véletlenül adja a kaszinó ezeket az ingyenes italokat, hiszen ha kicsit boldogabbak leszünk egy kis alkoholtól, kicsit lazábbak, akkor valószínűleg sokkal többet fogunk játszani, sokkal többet fogunk költeni, tehát ki van ezt találva abszolút. És hát ugyanezt a célt szolgálják az ingyenes welcome drinkek is, amelyek alapvetően azt akarják megalapozni, hogy valaki érezze jól magát és költsön többet. Tehát ami ingyenes az esetek többségében valójában nagyon is sokba fog majd kerülni. Aztán a másik ilyen hasonló torzítás a gondolkodásunkban az az, hogy utálunk fizetni. Tehát minden olyasmit kerülünk, ahol fizetni kell, és ezt pontosan tudják egyébként a cégek is. Ezért van például az, hogy a kaszinóban nem valódi pénzzel játszunk, hanem például csipekkel. A műanyag csipeket az emberek, zsetonokat sokkal könnyebben költik, mint ha a valódi pénzöket kéne fölrakni. És egyébként ennek az is egy eredménye, vagy az abban is meglátszik, hogy bankkártyával sokkal könnyebben költünk, mint készpénzzel. Kísérletek bizonyítják, hogy sokkal könnyebben és jobban hajlamos az ember költeni, ha bankkártyával költ. Aztán szintén egy ilyen torzítás a gondolkodásunkban, amit úgy neveznek, hogy relativizálás, és ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy mit gondol a neoklasszikus közgazdaságtan arról, hogy hogyan ítéljük meg valaminek az értékét, és mit gondol a viselkedés közgazdaságtan. Ugye a neoklasszikus közgazdaságtan az azt mondaná, hogy alapvetően a használati vagy csereértéke határozza meg egy tárgynak az értékét, tehát annyit adunk érte, hogy számunkra mennyire hasznos, vagy miért tudjuk elcserélni, de hogy a valóságban nagyon ritkán tudjuk úgy önmagában megmondani valaminek az értékét, és erre rengeteg példa van, hogy ha valaminek csak úgy meg kellene mondjuk az értékét, akkor képtelenek vagyunk erre. Azt mondja a behaviorista közgazdaságtan, hogy valójában nagyon sokszor úgy állapítjuk meg valaminek az értékét, hogy valami máshoz képest, és ez relativizáláshoz vezet, és egyébként ez nagyon sokszor torzítja is a gondolkodásunkat. Erre példa az, hogy amikor veszünk egy autót sok millió forintért, akkor már nem számítanak benne hozzá az extrák pár százezerért, sokkal könnyebben megveszünk olyan extrákat, amire egyébként biztos, hogy nem költenénk, mert ha éppen nem veszünk autót, akkor ezeket nagyon drágának tartjuk, de hirtelen ahhoz képest, hogy kifizettünk egy hatalmas összeget egy autóért, hirtelen ehhez képest eltörpül annak az értéke, amit ezek az extrák jelentenek. És hát sok más példát is hoznak a könyvben arra, hogy nagyon-nagyon erősen torzítja azt, hogy mit gondolunk egy kiadásról, az, hogy mihez képest viszonyítjuk, mihez képest relativizáljuk, tehát ugyanannak a jószágnak vagy szolgáltatásnak az értéke nagyon más lehet a fejünkbe, attól függően, hogy mihez viszonyítjuk, tehát nincs egy ilyen nagyon abszolút érték. Következő ilyen torzítás lehet például a várakozásoknak az esete, ami például azt jelenti, hogy sokkal könnyebben költünk, amikor egy nagyobb pénzesőt vagy bevételt várunk, vagy realizálunk, tehát valamire sokkal kevesebbet adnánk ki, mondjuk egy üveg borra sajnálnánk a pénzt, de hogyha éppen egy hatalmas bevételt realizáltunk, akkor sokkal könnyebben azt mondjuk, hogy na jó, akkor most megengedek magamnak egy drága üveg bort, miközben hát ez ugyanúgy drága, tehát a racionális gondolkodás az az lenne, hogyha egyébként nem engedem meg magamnak, akkor ebben az esetben sem engedem meg magamnak. Szintén ilyen torzítás, amit a szerzők említenek, ez a nyájhatás. A nyájhatás az ugye eléggé egyértelmű az elnevezéséből, hogy ez mit jelent. Ha valamit nagyon sokan vesznek, akkor én is veszek, hirtelen értékesebbnek tartom. Biztos emlékeznek a hallgatók mondjuk a Tamagocsira, amit hirtelen mindenki meg akart venni, ez a japán játék, amit így elektronikus, hát ilyen kis állat tulajdonképpen, de hát ez egy gép volt, amit etetni kellett, és hát hirtelen, mivel mindenki megvette, ezért mindenki másnak is kellett, ugyanilyen a divat, tehát amikor valamit az emberek jobban vásárolnak, valamit értékesebbnek tartanak, akkor hajlamosak vagyunk mi emberek a nyájjal tartani, és sokkal inkább megvenni azt a valamit. Érdekes dolog, hogy a szerzők említést tesznek az úgynevezett önnyáj hatásról is, ami meg elég furcsa hangzik, de ez azt jelenti, hogy saját magunk is képesek vagyunk ilyen trendeket felállítani saját magunknak, tehát ha valamiből már nagyon sokat vásároltunk, akkor az hajlamosabbak vagyunk újra és újra megvenni. Tehát amikor bemegyünk a boltba, akkor azokat a termékeket, amiket már korábban sokszor vásároltunk, az hajlamosabbak vagyunk újra megvenni, mint olyan termékeket, amiket még soha nem vettünk. Tehát ilyen is van, hogy önnyáj hatás. Aztán ugye nagyon ismert a horgony hatás, ez azt jelenti, hogy a kikiáltási ár adott esetben az egyfajta horgonyt képezhet, ugye ez megjelenik Kahneman és Tversky munkáiban is, aki olvasta azokat, ez azt jelenti, hogy ha például egy lakást árulunk, ha van egy kikiáltási ára a lakásnak, akkor az ajánlatok a lakásra sokkal közelebb lesznek a kikiáltási árhoz, akár laikusokról beszélünk, akár szakértőkről, hiába gondolják a szakértők azt, hogy őket igazából csak a szakmai tapasztalatuk befolyásolja, de a nagyon sokszor megismételt kísérletek azt mutatják, hogy bizony a kikiáltási ár az torzít, és arra magához vonzza az ajánlatokat, tulajdonképpen sokkal közelebb lesznek a kikiáltási árhoz az ajánlatok. Ha nincs kikiáltási ár, akkor sokkal szélesebben szóródnak az ajánlatok, tehát nem lesz mihez kötődjenek. Egy olyan nehezen megítélhető érték esetében, mint egy lakás, tehát hasznos kikiáltási árat megadni, mert ez egyfajta horgonyként működik, és hát a szerzők említést tesznek arról, hogy nagyon érdekes módon még teljesen random horgonyok is tudják befolyásolni valakinek a gondolkodását. Tehát olyan kísérleteket is csináltak, hogy valakinek a társadalombiztosítási számának az utolsó két számjegye, vagy az Afrikában lévő országok száma, hogyha ezek megjelentek azelőtt, mielőtt valamit meg kellett becsülnie, akkor sokkal közelebb volt ezekhez a teljesen random számokhoz, sokkal közelebb volt a becslése, mint hogyha a kísérlet elején nem jelentek volna meg ezek a teljesen random számok. Tehát nyilván nem olyan erősen, mint egy érdemi horgony, de akár egy random horgony is tudja befolyásolni az emberek gondolkodását. Ez megint csak azt mutatja, hogy messze nem vagyunk olyan homo economicusok, mint ahogy gondolnánk. Nagyon fontos ezen belül a zéró horgony, hogyha valami ingyenes, annak külön kifejezetten fontos horgony hatása van. Tehát nagyon nehezen tudunk elrugaszkodni attól, hogyha valamit egyszer ingyenesen kaptunk, akkor utána nagyon nehezen fizetünk érte. Nagyon jó példa erre például az online cikkek, az online média. Hozzászoktunk, hogy minden ingyenesen van, és nagyon nehezen áldozunk pénzt arra, hogy online tartalmat olvassunk, mert egyszerűen megszoktuk azt, hogy ingyenes. Aztán következő torzítás az úgynevezett saját tulajdon torzítás, ami azt jelenti, hogy az ember sokkal többre értékeli azt, ami a sajátja, amiben valamennyi energiát fektetett, amiben valamennyi érzelmet fektetett. A példa, amit hoznak a szerzők, az az IKEA bútor. Ugye amellett, hogy a kevésbé környezetszennyező lapra rendezett bútort szállítani, emellett, és talán olcsóbb is, már nem kell a munkásokat megfizetni, hogy összerakják, mert mi magunk rakjuk össze, de hogy emellett azt figyelték meg a viselkedés közgazdászok, hogy fura módon elkezdünk ragaszkodni ezekhez a bútorokhoz, mert megszenvedünk velük, hazamegyünk, szétbontjuk a dobozt, megkeressük nagy nehezen a különböző részeket, nagyon sokszor úgy véljük közben, hogy nem adtak megfelelő csavarokat, de aztán megtaláljuk a csavarokat, összerakjuk, és a végén nagyon büszkék vagyunk arra, és hosszú ideig emlékezni fogunk, hogy ezt mi raktuk össze. Tehát valami fajta érzelem kötődik hozzájuk, és sokkal többre értékeljük, mint azokat a bútorokat, amelyekben nem fektettünk ennyi érzelmi energiát. Következő nagyon érdekes torzítás az a veszteségkerülés, ez megint csak előkerül Kahnemannál és Tverskynél is. A helyzet az, hogy a veszteséget többre értékeljük, mint a nyerességet. Tehát ugyanakkor a mértékű nyerességet és veszteséget, amit racionálisan ugyanannyira kéne értékelni, a veszteséget akár duplán akkorára értékeljük, sokkal nehezebben veszítünk, mint amennyit nyernénk. Egy másik kísérletben Shlomo Ben-Arci és Richard Thaler azt találták, hogyha hosszabb távú részvényárfolyamokat mutogatunk az embereknek, akkor sokkal könnyebb rávenni őket a befektetésre, mert nincs félelmük a veszteségtől, hogyha hónapról hónapra mutatjuk be a részvényárfolyamokat, amiben nagyobb eséllyel van veszteség is, akkor sokkal kevésbé fognak befektetni, mert félnek a veszteségtől. Ha azt mondjuk, hogy hosszabb távon valamekkora nyereségre fognak szertenni, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fognak befektetni, mert nem látják közben a veszteséget. Aztán egy következő torzítás, amit megemlítenek, az úgynevezett fairség, fair mód, fair elosztás kérdése. Itt van egy nagyon érdekes kísérlet. Ez a nagyon érdekes kísérlet az az, hogy két embert, két teljesen ismeretlen embert beraknak két külön szobába, és megígérik nekik, hogy soha nem fognak találkozni a másikkal, és hát az a mondás, hogy az egyikőjük az el fog osztani 10 dollárt, és mind a ketten hazavihetik, hogyha a másik elfogadja. Tehát az egyik oszt, valamennyit eloszt a 10 dollárból a másiknak viszont el kell fogadnia ahhoz, hogy mind a ketten hazavihessék. És hát ugye, hogy ezt racionálisan végig gondoljuk, akkor ebben a kísérletben akár annak is racionálisan meg kellene történnie, hogy akár egy centet ad a másiknak az egy centet is el kellene fogadnia, hiszen ez is több, mint a semmi, és ha nem fogadja el, akkor nem visz haza semmit. De a gyakorlatban azt látjuk, hogy ha túlságosan alacsony pénzt ajánlanak fel a második embernek a másik szobában, akkor az nem fogja elfogadni, annak ellenére, hogy bármilyen összeget racionális lenne elfogadnia, de valóságban mit csinál? Inkább megbünteti a másikat. Tehát egy kevés kis összegért nem hajlandó elfogadni, inkább azt mondja, hogy hát talán valószínűleg ez a magyar dögöljön meg a másik tehene logika, hogy akkor inkább te se vidd haza azt a $9.99, ha nekem csak ilyen keveset adtál, méltánytalan és nem fair, miközben racionálisan nem ezt kéne tennie. Egy másik példa, amelyet tárgyalnak, amikor a New York-i hózivatarban az Uber hirtelen 8-szorosára emelte az árakat, arra való hivatkozással, hogy esik a hó, és nagyon sokan ülnek be Uberbe, és ahhoz, hogy új autósokat tudjanak bevonzani a városba, ehhez föl kell emelni az árakat, és közfelháborodás lett belőle, az emberek hozzászoktak egy bizonyos árhoz, és nem fogadták el, nem tartották fairnek, hogy hirtelen 8-szorosára emelkedtek az árak, miközben hát ugye a neoklasszikus főáramban a kereslet kínálat törvényei szerint meg tudnánk indokolni, hogy miért kellene hirtelen 8-szorosára emelkedni az áraknak. Az egyik kedvenc példája a szerzőknek az a lakatos, aki egy bezárt ajtónál beenged minket a saját lakásunkba, tehát hogyha elvesztettük a kulcsunkat, és nem tudunk bemenni a saját lakásunkba, hívunk egy lakatost, és ugye két lehetőség van, vagy az van, hogy a lakatos azonnyomban kinyitja az ajtót, és kér egy hatalmas összeget, ami mi föl szoktunk háborodni, hiszen hát ha 2 perc alatt ki tudta nyitni az ajtót, akkor miért kérél te ekkora összeget, miközben teljesen irracionális, hiszen ugye megspórol nekünk egy csomó időt, tehát valójában ha azt elszórakozna ott egy óráig, kettőig ezzel a zárral, akkor a mi időnket vesztegetné, de nem ebben gondolkodunk, hanem abban gondolkodunk, hogy hát miért nincs benne erőfeszítés. Miközben simán lehet, hogy az a lakatos, aki bénázik, már rég kinyithatta volna, adott esetben beletör kulcs, csokat, stb., azt sokkal többre értékeljük, mert azt gondoljuk, hogy valami nagyobb erőfeszítést rak, fairebbnek gondoljuk az ő munkáját honorálni egy jelentősebb összeggel, mint azt, aki ripsz-ropsz kinyitja nekünk az ajtót, miközben ha racionálisak lennénk, akkor bizony azt értékelnénk, hogy gyorsan megcsinálta. Ugyanerre példa az adatmentés, tehát amikor mondjuk a számítógépeinken kell gyorsan átmenteni adatokat, akkor azt kevesebbre értékeljük, ha ezzel valaki gyorsabban megvan, mint hogyha hosszú órákon keresztül csinálná, miközben hát racionálisan nekünk az az érdekünk, hogy ez minél gyorsabban meglegyen. Arról is beszélnek a szerzők, hogy mennyire fontos a transzparencia, tehát hogy mit csinál az a valaki, akinek megfizetjük a munkáját, hiszen nem mindig tudjuk mondjuk egy adatmentés esetében, hogy ténylegesen mit csinálnak a szervizben a gépünkkel. Minél inkább transzparens, hogy mit csinál a szolgáltató nekünk, annál hajlamosabbak vagyunk magasabb árat fizetni, és minél kevésbé tudjuk, hogy mit csinálnak, annál kevésbé. De hát nagyon sok minden nem transzparens, és itt ugye azt a példát hozzák a szerzők, hogy amikor megkérdeztek férj-feleség párosokat, hogy ki mennyi házi munkát csinál, akkor szinte az esetek összes esetben az történt, hogy 100% fölé ment fel a házi munka aránya, tehát mindenki, minden páros olyan adatokat mondott be, amit hogyha összeadunk, akkor a 100% fölött van. Miért? Egyszerűen azért, mert a saját munkájukat transzparensen látták, tehát ők tudták, hogy maguk milyen házi munkát végeznek, azt viszont nem mindig látták, hogy a párjuk milyen házi munkát végez, de mivel csak a saját munkájukat kellett bemondani, ezért 100% fölötti adatok jönnek ki. Tehát nagyon fontos, hogy látszódik-e az, hogy milyen munka végződik, milyen munkát akarunk megfizetni. Ugye említettük már azt, hogy nagyon utálunk fizetni, ebből az is következik egyébként, hogy sokkal szívesebben fizetünk előre, tehát nem véletlen, hogy egy csomó mindent előre kell befizetni. mert akkor egyszer túl vagyunk a fájó aktuson, befizettük a pénzt, és onnantól fogva hát nagyon sok mindent kapunk, sok apró pici dolgot kapunk, de már fizettünk, többet nem kell fizetni, és nem rontja el a végét. Nagyon fontos, hogy egy folyamatnak a vége hogyan sül el, hogyha ott nem rontjuk el a kedvünket azzal, hogy fizetni kell, akkor hosszabb távon erre úgy pozitívabban emlékezünk. Aztán egy nagyon-nagyon érdekes példa, amit hoznak, az a várakozások szerepe az árképzésben, és itt a nagyon instruktív példa az az, hogy tulajdonképpen mit fizetünk meg egy vakációban, mert a vakációban, hogyha a neoklasszikus közgazdaságtant követnénk, akkor racionálisan csak azt az egy hét vakációt fizetjük meg, amit ténylegesen lenyaralunk, hogy úgy mondjam. De azt mondják a szerzők, hogy amikor megvizsgálták azt, hogy mi alapján döntenek az emberek a vakációról, nyaralásról, akkor azt is belefoglalták azokat a heteket, amikor előre fantáziálnak arról, hogy milyen jó lesz majd a nyaralás. Tehát a nyaralás értékébe bizony beleszámít az a szubjektív elem is, hogy ülök az irodában, a munkahelyemen, és heteken keresztül arra gondolok, hogy milyen jó lesz majd nyaralni. Ez benne van a megvásárolt nyaralás értékében, fura módon. Tehát iszonyatosan irracionálisan gondolkodunk mi emberek az árakról. És hát nagy valószínűséggel ez hozzájárul ahhoz is, hogy miért élünk ennyire erőteljesen egy fogyasztói társadalomban. Aki azt gondolja, hogy a fogyasztói társadalom csak azért van, mert kütyüket vásárolunk, az nem érti meg azt, hogy a kütyükre való vágyakozás is benne van az árban, tehát hogy hosszú időn keresztül nagyon szeretnénk valamit megvenni, fantáziálunk róla, hogy milyen jó lenne, hogyha az már nekünk meglenne, és bizony ezt is megfizetjük azzal, ezeket a szubjektív elemeket, amikor kifizetünk valamit. És végezetül egy nagyon ismert torzítás, ez a magas ár egyenlő magas minőség torzítás, tehát hogyha valaminek magas az ára, akkor automatikusan azt feltételezzük, hogy annak a minősége is magas. Itt azokat a példákat hozzák a szerzők, hogy éttermekben kaviárt, lazacot, pezsgőt soha nem adnak olcsón, mert abban a pillanatban a kedves vevő gyanakodni kezd, mitől ilyen olcsó ez a kaviár, lazac, pezsgő, valószínűleg kutyaütő rossz minőségű, és senki nem venné meg. Tehát eleve, ha valaminek magas az ára, akkor azt gondoljuk, hogy bizony annak magas lesz a minőség, amelyeket egyáltalán nem biztos, hogy minden esetben igaz, de ez ugyanúgy igaz a bérekre is, tehát ugye egy ismert torzítás, hogy a vállalatvezetők bérei nagyon magasak, és ezért azt vagyunk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a vállalatvezetők valami rendkívül felelősségteljes munkát végeznek, amikor rengeteg pénzt kapnak. Nem ebben a könyvben van, de volt egy kísérlet, ahol egy furfangos amerikai kutató azt nézte meg, hogy mi történik akkor, amikor CEO-k, vállalatvezetők meghalnak, ugye hirtelen, váratlanul elhaláloznak, és azt találta, hogy ugye elméletileg annak kéne történnie, hogy ilyenkor a részvény árfolyam bezuhan, hiszen hogyha ezek a CEO-k olyan nagyon sok pénzt érnek a vállalatnak, ha tényleg azért fizetjük meg őket ilyen magasan, mert annyira értékesek, akkor hogyha hirtelen és váratlanul meghalnak, akkor be kéne zuhanni az árfolyamnak, és megvizsgált nagyon sok ilyen esetet, amikor hirtelen valamilyen okból meghal egy vállalatvezető, és érdekes módon nem azt találta, hogy bezuhan az árfolyam, hanem kifejezetten azt találta, hogy még egy kicsit emelkedik is az árfolyam, tehát valószínűleg a befektetők úgy értékelték, hogy ezek a nagyon magas fizetések, ezek inkább terhet jelentenek a vállalatnak, mint valami fajta előnyt, és ettől a tehertől megszabadult a cég, amikor elhalálozik a CEO. Ez is egy példa arra, hogy attól, mert valakinek nagyon magas a fizetése, abban egyáltalán nem következik, hogy ő felelős vagy magas minőségű munkát végezne. Szóval rengeteg torzítás van abban, ahogy gondolkodunk a pénzről. Ezzel egyrészt magunkat becsapjuk, tehát hogy a praktikus hatása az az, hogy sokkal rosszabbul kezeljük a pénzt, mint hogyha nyersen és racionális a homo economicusokként gondolkodnánk. A másik makró tanulság a dologból pedig az, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, amit a neoklasszikus közgazdaságtan gondol, azaz, hogy ténylegesen homo economicusként kéne gondolkodni, hogy az árak valami racionálisok lennének. Tehát majdnem, hogy használhatatlanná teszi az, amit a viselkedés közgazdaságtan bemutat itt nekünk, majdnem, hogy használhatatlanná teszi a főáramú közgazdaságtannak a racionális aktorra építő homo economicus képét. A könyv végén a két szerző érdekes módon elkezd tanácsokat adni az olvasónak, hogy hogyan tudna racionálisabb gazdálkodni. Meg kell, hogy mondjam, ez a legkevésbé meggyőző része a könyvnek. Lehet, hogy valamit lehet segíteni az embereknek, és adott esetben egy kicsit megtakarítanak, de azt gondolja az ember, minek után végigolvasta a könyv nagy részét, hogy hát ez egy tulajdonképpen egy értelmetlen tevékenység, hiszen azt bizonyítja végig a könyv, és általában a viselkedés közgazdaságtan, hogy az emberek nem tudnak racionálisak lenni, nem is akarnak racionálisak lenni, azért emberek, mert érzelmeik és torzításaik vannak, ez a természetes viselkedésünk. Hirtelen elkezdeni tanácsokat adni az embereknek, hogy viselkedjenek jobban úgy, mintha számító rideg robotok lennének, hát valamit talán segít nekik, de hosszabb távon azt gondolom, hogy ez egy értelmetlen tevékenység, jobb, hogyha elfogadjuk azt, hogy az emberek bizony homo irracionálisok.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!